A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség örökkön, örökké. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az első hét már el is telt az új tanévből, de mivel elseje hétfőre esett, ma tartjuk a tanévnyitó Isten tiszteleteket gyülekezetünkben. Talán mindannyian egy kicsit irigyek vagyunk ilyenkor felnőttként a gyermekekre és a diákokra. Ugyanis minden diák szeptember 1-jel tiszta lappal indul. Mindenkinek az ellenőrzője üres, és mindenki ugyanazokkal a feltételekkel kezdhet el egy új évet. Milyen jó lenne, gondolkodhatunk önző módon, ha mi is indulhatnánk így az élet gondjait és bajait félretéve, kapnánk egy ellenőrzőt üresen minden szeptemberben, tiszta lappal, újra kezdve mindent. Ha a kereszténységet komolyan vesszük, akkor azonban a kereszténység éppen erről szól. Ezzel az érzéssel mi meg vagyunk ajándékozva. Hiszen amikor eljövünk az Isten házába, és komolyan vesszük a gyónást, és azt, hogy feloldoznak bennünket Krisztus nevében, akkor az minden egyes alkalommal azt jelenti, hogy tiszta lappal indulhatsz tovább, testvérem. Itt az Isten házában Krisztus teste és vére által bűnbocsánatot kapsz. Tiszta lappal folytathatod az életedet, felszabadulhatsz alkalomról alkalomra. Luther Márton is eszembe jutott, akinek ugyanez volt a problémája, míg meg nem találta az evangélium közepét. Ő is tiszta lappal akart Isten elé állni. Vajon hogy nyerhetem el Istennek a kegyelmét? És mindent egy lapra téve, nem csak hogy szerzetessé lett, hanem mindenféle jó cselekedeteket próbált begyűjteni, még a társainak kiosztott pönitenciákat is átvette, hogy hagy végezze el ő a társa helyett, hogy aztán Isten elé végre tiszta lappal, nyugodt lelkiismerettel odaállhasson. De nem jött el ez az érzés, bármit is tett, amikor böjtölt, vagy éjszakákon át térdelve imádkozott, vagy mindenféle sanyargatást tett maga ellen, nem jött el egészen addig, míg a Krisztussal nem találkozott, míg a római levélben olvasván nem értette meg, hogy az igaz ember hitből igazul meg, nem a cselekedetei alapján fogadja el őt Isten kegyelmesnek, hanem ha Krisztusban hisz. Luther Márton, ha ma élne, akkor elemében lehetne ma a Magyarország evangélikus templomok bármelyik szószékén, mert egy olyan néhány vers van kijelölve igehirdetés alapjául, amely a hitáltal való megigazulást taglalja. Így hallgassuk meg tehát az igehirdetés alapjául kijelölt igét a római levél 3. fejezetének végéről, a 28. verstől kezdődően a következőképpen. Azt tartjuk tehát, hogy hitáltal igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké, nem a pogányoké is, bizony a pogányoké is. Mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hit által. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által, szó sincs róla, sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Hamis hitből, hamis kegyességből, érdemszerző hitből Krisztus hitre. Ez történt Luther Mártonnal, amikor megtalálta az evangélium közepét, hogy az igaz ember hitáltal él. És akkor olvasunk egy ilyen verset a kitűzött igehirdetési alapigében, hogy Isten egy, és megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hit által. Most itt vajon az apostol játszadozik a kifejezéssel, hogy hitből és hitáltal, vagy ahogy megszoktuk tőle nála, minden szónak és kifejezésnek nagyon nagy hangsúlya van, azaz nem véletlenül különbözteti meg a választott népet, hogy ők nekik hitből kell megigazulniuk, és minden más népnek pedig hit által. És ha elkezdünk ezen gondolkodni, és most elnézést, hogy egy kicsit ilyen dogmatikai irányba viszem el az igehirdetést, akkor rájöhetünk, hogy valóban igaz, hogy Pál apostol nem véletlenül használ bizonyos kifejezéseket, és úgy, ahogy használja azokat. Miért kell a zsidóságnak, a választott népnek hitből megigazulnia? És akkor az ember elkezd gondolkodni, a választott népnek megadatott, hogy Isten hitre jusson. A választott népnek megadatott, hogy Isten a 10 parancsolatban szövetséget kötött velük. A választott népnek azaz megadatott, hogy valamilyen formában kapcsolatot tartson a Teremtővel, a világ láthatatlan, nagy és végtelen hatalmas urával. Azaz a hitükből, a hamis hitükből kell megigazulniuk, mert hát ez a szövetség kötés egy hamis kegyességhez vezette őket. Úgy lehetne ezt egyszerű képpel jellemezni, hogy az adok-kapok kegyességét élték meg a választott nép egészen Krisztusig. Hiszen nem csak, hogy a 10 parancsolat cselekvése és megtartása által hitték, hogy ők igazak már, és elhitték magukról, hogy ők meg tudják tartani, hanem az áldozat bemutatás, az áldozati kultuszon keresztül is úgy gondolkodtak, hogy a bűnömnek megfelelő áldozati állatot megvásárlom, azt a papok feláldozzák, kiontják a vérét, legyen az kecskebak, vagy egy juhocska, vagy egy galamb, szó szerint levágják, kivéreztetik, helyettem adok valamit, és Isten akkor elfogad engem kegyelmesnek. És akkor még tovább is jutott ez a hamis kegyesség, ami megkísértette őket, képmutatóvá is tette őket, nagyon sokukat. Önteltté tették, hogy mi ismerjük az Istent, senki más nem ismeri, azaz különbek vagyunk, elbizakodottá tette őket. Lenézésre a másiknak, a másik embernek, a másik néphez tartozónak a lenézéséhez vezetett ez, vájkálódáshoz a másikban, és ami a legsúlyosabb, ítélkezéshez is, hogy lám, mi vagyunk az igazak. Ezért mondja Pál apostol, hogy hamis hitből, a hamis hitből kell, a hitből volt hitük, de ebből a hitből egy másik hitre, a Krisztus hitre kell eljutnotok. És azért ilyen súlyos Pál apostolnak és szókimondó a gondolatmenete, mert maga is ebben élt. Testvéreim, ebben nőtt fel, a törvénykegyességben, a dekalógus követésében, az áldozatok bemutatásában, és lett farizeussá, szakemberré, tudóssá, ezt tanította, erről volt meggyőződve egészen addig, míg a porba nem került, és Krisztus meg nem szólította, és jutott el az új hitre, és az óhitből eljutott az igaz Krisztus hitre. És akkor mit mondja a pogányoknak, a körülmetéletleneknek, ahogy használja a szakkifejezést itt a római levélben Pál apostol, hogy nekik viszont hit által kell megigazulniuk. Nem hitből, hanem hit által. Az elmondottak alapján talán már egy kicsit egyértelművé válik, mert a többi nép valóban ilyen módon a láthatatlan egy és szent Istennel nem volt kapcsolatban. Vallások és világvallások, még a zsidó vallásnál is régebbi vallások mind a mai napig léteznek. de ők olyan formán a transzcendens örök egy és szent Istennel nem voltak kapcsolatban, úgy is mondhatom, hogy semmilyen kapcsolatban, tévhitben voltak. Kultuszokat követtek és követnek ma is más világvallások. Misztériumvallások voltak, beavatási szertartások, tüzet, vizet, napot, holdat, és sorolhatnám végnek, hogy mi mindent imádtak, mert azért belül érezték, hogy a világ nem csak a látható világból van. De úgymond nem voltak kapcsolatban Istennel, tehát nekik hit által kell megigazulniuk. Egy teljesen új hit által, nem egy rossz régi hitből, hanem egy teljesen új hit által, tudnik a Krisztusba vetett hit által, megtérés által, amelynek az útja mindenki számára megnyílt Jézus Krisztusban. Eddig a dogmatikai fejtegetés, mert hát fel kell tennünk, hogy ezt apró pénzre váltva nekünk itt a 21. században vajon mit jelenthet? Mi az üzenete ennek a mélyen szántó néhány apostoli mondatnak? Ha őszintén keresztényként belenézünk a tükörbe, akkor minket nem kísért meg ez a hamis vallásosság, hogy én is adok valamit az Istennek. Itt vagyok most a templomban például. Micsoda jó tett. Adakozok. Adakozok a kurdi menekült keresztények javára. És még ki tudja, hogy mennyi jó pont. Imádkozom, a gyermekeimet hittanra járatom, az unokáimnak beszélek Istenről, azaz én egy jó ember vagyok, és hát elvárom, hogy Isten is ezért kölcsönösen jó legyen hozzám. Megkísért ez bennünket is, ez a fajta kegyesség, ez a fajta érdemszerző keresztény gondolkodás. A mai világ egyik fő betegsége a rák. Most szó szerint is, anatómiailag is, amikor a testünket megtámadja ez a kor, de Martin Walser, a híres német író beszél arról, hogy korunknak egy másik igazán betegsége, rák betegsége, az egészen más. Abban keresendő, hogy tudnilik a megigazulásunkkal nem vagyunk tisztában. Egy fiatalkori művet szentelt ennek, Recht Fertigung, megigazulás, ez a címe ennek a műnek, és ebben többek között azt taglalja ez az író, játszva a német szónak a lehetőségével, hogy Recht Fertigung helyett Recht Haben az, amiben a 20. század embere él. Most ezt megpróbálom magyarba is átültetni, ugyanis szó szerint nehéz úgy, hogy aliteráljon a két szó. Recht Haben szó szerint az azt jelenti, hogy nekem van jogom, joggal bírom, az én jogaim, amik vannak, és helyette pedig azt mondja, hogy az lenne helyes, ha Recht Fertigung, ha a megigazulás vezérelne bennünk. Most ha próbálom ezt egy kicsit közelíteni, és mégis visszaadni, megpróbálni az aliterációt, akkor azt mondanám, hogy a mai kor emberének a betegsége az önigazulás, vagy önigazolás, hogy magamat akarom igazolni, a megigazulás helyett, hogy más által, Krisztus kegyelméből akarok megigazulni. Önigazulás. Önigazolás, ez a hamis vallásosságnak az alapja is, ez a hamis hit, amikor magamat akarom igazolni, amikor azt mondom, hogy nekem jogaim vannak, nekem olyan jogaim vannak, amit a francia forradalom óta már meg is fogalmaztak, szabadság, egyenlőség. Ezért engem a másik ember nem igazán érdekel, jól lehet, még a francia forradalom azért hozzátette, hogy testvériség, erről ne feledkezzünk el. A francia forradalom harmadik szava így hangzott, hogy testvériség. Ebből mára inkább csak a Recht Haben, a magam joga, a magam lehetősége maradt. Nekem jogaim vannak, én egy önálló lény vagyok. Ez könnyen elvezethet bennünket egoizmushoz, az önzés felé, az önérdeknek az előtérbe helyezése felé. Vagy hogy most egy nagyobbat lépjek, a gazdasági élet, ami jellemzi több száz éve már Európát, de a világ más részeit is, a haszonelvűség, a profit, a vad kapitalizmus. Aki kapja, marja. A nagyhal nyugodtan kapja be a másikat. Hiába hirdette meg a francia forradalom a szabadság, egyenlőség mellett a testvériséget. Hol van testvériesség? Rechthaben. És azt mondja Walser, ezzel ellentétben egyetlen egy menekvésünk lehetne, újra megértenénk a Rechtfertigungot, a megigazulást. Mert a megigazulás az azt jelenti, hogy megtérés. Az azt jelenti, hogy visszatérés Krisztuson keresztül Istenhez. A megigazulás az azt jelenti, hogy tiszta hitre, Krisztus hitre jutok, hogy Krisztust kezdem el követni, és rájövök, hogy mindaz, amivel rendelkezem, az tulajdonképpen Istentől van. És mindazt, amit kaptam, testem, lelkem, egészségem és mindenem, hogy Luther is hangsúlyozza, arra van, hogy a másikért legyek. Hogy a másikért éljek, hogy a másik fele forduljak. És akkor most játszva a másik szóval, ez egy non-profit vállalkozás, a megigazolás. A másikért való lét. A hitáltal való megigazolás az azt jelenti, hogy a törvény is, és a törvény kegyesség is a helyére kerül. Hiszen ezzel fejezi be a gondolatmenetét az apostol. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által. Szó sincs róla. Sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az Ószövetség, a tíz parancsolat többé nem számít. De nem magunkat tartjuk alkalmasnak arra, hogy meg tudjuk tartani, és ezért Isten fogadjon el minket igaznak, hanem Krisztus alakít bennünket olyanná azáltal, hogy az életünk részévé válik, hogy valamit abból meg tudunk tartani, vagy minél többet meg tudunk tartani, annál inkább az azt jelenti, hogy vele van személyes, lelki közösségünk. Ezért a törvényt nem eltöröljük, hanem szó szerint, ahogy mondja az apostol, talpra állítjuk. Krisztuson keresztül a helyére kerül, kerül igazán a helyére a törvény, ahogy mondja. Lutherre már tettem utalást, Luther ezért kétféle megtérésről beszél. Az egyik megtérés a hamis megtérés, amikor kényszerből, félelemből hajtunk térdet Isten előtt, mert hát ha ő létezik, és akkor valamit azért felmutathassak a védelmemre, ezért hát egyháztag vagyok, egyházfenntartó vagyok, és hát ha tényleg lesz odaát, akkor majd elmondhatom, hogy én milyen derék keresztény voltam. Ez a hamis megtérés. Luther azt mondja, van egy másik megtérés, a szeretetből való megtérés, amit ő is átélt. Hogy nem tehetek semmit, és Isten mégis Krisztusban elfogad engem, előre szeretett engem a Golgotai keresztben. Amikor ez átforrósítja a szívedet, testvéred, akkor térsz a Krisztus hitre, akkor térsz a megigazulás útjára. Nem szeretjük ezeket a kérdéseket, ezeket a feltételes kérdéseket, hogy mi lenne, ha... Most mégis egy ilyen feltételes kérdéssel fejezem be a mondandómat. Mi lenne, testvéreim, ha ebből a fajta megigazulásból, a Krisztus hiten alapuló megigazulásból még többet tudna a kereszténység megvalósítani itt a 21. században? Mi lenne, ha tényleg Krisztusra alapozva élnéd te is és én is az életemet? Két dolog valószínűleg történne. Az egyik, hogy megújulna a környezeted. Mert megérezni a családod, a szűk környezeted, hogy te valóban krisztusi módon élsz, gondolkodsz és sugárzod az ő szeretetét. De nem csak a környezeted újulna meg, hanem a keresztény közösség, a kelenföldi gyülekezet is megújulna és felébredne, sőt az egyház ébredne föl, sőt ha a kereszténység megújulna ezáltal, akkor maga a világ is megváltozna rajtunk keresztül, tudnili. Ez az egyik, ami történne, ha ebből még többet tudna a kereszténység megvalósítani, ebből a Krisztus középpontú hit életből. És a másik, ez is mindannyiunk sokunknak az álma, azt hiszem a Magyarországi Evangélikus Egyháznak is, hogy valószínűleg
vonzóbb lenne a kereszténység, mint amilyen. Nem tudom, ha valaki betévedt hozzánk, most nem másokra mutogatunk, a mi gyülekezetünkbe egy idegen, vajon vonzónak tartja a kereszténységet, az egyházat? Ha ezt komolyabban vennénk mi keresztények, akkor a misszió is vonzóbban történne itt az egykor kereszténynek nevezett Európában. Mit tehetünk akkor? Csak egyet. Térdre hullhatunk, és elénekeljük az ősi himnusz egyik verszakát. Jöv el, teremtő Szentlélek, áldva szállj le ránk, és te ébresz bennünket, hogy hamis, érdemszerző hitből újra Krisztus hitre jussunk. Ámen. És most akkor arra kérném a gyülekezetet, hogy keressük ki a 229-es számú énekünket, ezt az ősi Szentlélek segítségül hívó énekünket, és amint azt szoktuk szent alkalmakkor, többek között konfirmációkor is tenni, orgona kíséret nélkül imádkozzunk a Szentlélekért. Kántorunk, karnagyunk vezetésével.
Szentlélek, Úristen, töltsd el szíveinket bőven, mennyei ajándékoddal, szívvél és szent buzgósággal,
örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. A bennünk munkálkodó erő szerint övé a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.